Ez itt a Harrotnak a kócs, a Bán Andrással.
Üdvözlöm a hallgatókat! Nem egy tipikus kiégett 40-es rinyálása lesz ez, hanem egy érett, bölcs, igazán világot látott, felelős családapa és ember gondolatai. Hogy miről beszélgetünk? A segítőkről, arról, hogy nekik miért van szükségük segítségre néha, az apa nélkül érő családokról, ami ma Magyarországon a külföldi munkavállalás miatt tömeges méreteket öltött, a szülői lelkiismeret furdalásról, a fizetés nélküli szabadságról, hogyan csináljuk és miért kell, az újratervezésről, a workaholizmusról, karrierről, a család fontosságáról, a szülői példamutatásról, illetve arról, hogy milyen hatással van a gyerekeink értékrendjére a fogyasztói társadalom nyomása. Mitől lesznek ránk büszkék a gyermekeink? Én nagyon élveztem Zolival beszélgetni, sokszor csak bólogattam csendben magamban, miközben mesélt. A szememben ő egy valódi, hétköznapi hős. Fogadjátok hát sok szeretettel. Jól van, szia Zoli, köszönöm szépen, hogy elvállaltad a szereplést a podcastban. Kérlek, hogy mesélj magadról, mutatkozz be.
Szia András, nagyon szépen köszönöm a meghívást először is. Réthati Zoltánnak hívnak. Először is férj vagyok, két gyermek édesapja, és mondjuk azt, hogy humanitárius munkás, egy nemzetközi szervezetnek dolgozom immáron 6 éve, és menekültek védelmével foglalkozom. Az elmúlt 6 évben 4 országban éltem, ez a 4. szolgálati helyem, ami Jemen, konkrétan is ez egy nem családos szolgálati hely, egy biztonsági szempontból E-kategóriás, ami azt jelenti, hogy ez a legrosszabb biztonsági helyzetű ország. Most éppen Magyarországon vagyok, Budapesten, szabadságon, még holnapig, és így Skype-on keresztül csináljuk az interjút.
És Jemen előtt milyen országokban voltál?
A karrierem az úgy indult, hogy Indonéziában 2013 nyarán, ahol 4 évig nemzetközi önkéntes voltam, Ez a United Nations volunteeren keresztül, ami azért nem azt jelenti, hogy ingyen dolgoztam, volt fizetés, de nem így hívták, és oda jött velem a családom is néhány hónap múlva, és ott Szingapúr közelében, az indonész szigetvilágban dolgoztam, menedékkérőkkel, menekültekkel, meg elég sokat utaztam is munka kapcsán, meg egyéb módon is, és ez egy nagyon klassz 4 éve volt a családnak is, meg nekem is. Nagyon élvezte.
4 év Indonéziával kezdtetek. Hány évesek voltak akkor a gyerekek?
Amikor kiutaztunk, akkor a lányom volt 6 éves, a fiam pedig 9. Uh-huh. A lányom akkor kezdte az iskolát, és őt nagyon nagy szerencsém volt, mert találtam egy olyan iskolát, amit meg is tudtam engedni, ezt a saját fizetésemből fizettem egyébként. És ez egy angol nyelvű iskola volt, nem egy ilyen hiper-szuper, de alapvetően egy ilyen nemzetközi tantervet követő iskola, és akkor ők ebbe jártak 4 évet, és azt gondolom, hogy élvezték ezt a közeget, amiben ők ott éltek, meg tanultak. Főleg a fiam, aki már korábban megtapasztalta a magyarországi iskolarendszert is, illetve korábban még éltünk Szíriában is 1 évet, az más, akkor a külügyminisztériumnak dolgoztam, és a fiam ott járt iskolába, a lányom meg akkor egy ilyen preschool, egy óvoda-szerű intézménybe, de az 1 évig tartott, és az még 2011-ben volt.
Értem. Értem, és milyen élmény volt nektek szülőknek, meg a fiadnak ez negyedikre kb. Így váltani országot, meg iskolát? Tehát, hogy maga az iskola mennyiben volt más a magyarhoz képest?
Az nagyon más volt. Tehát ez egy alapvetően angol szász modell szerint működő magániskola. Így aztán a gyerekeim is nagyon szuper módon megtanultak angolul. De ami a legfontosabb különbség az talán az, hogy abban az iskolában, az iskola egy partner volt, tehát ott mi megrendelők voltunk, ezért fizettünk, ezért meghallgatták a mi kéréseinket. Elég gyakran volt 4 szem közti beszélgetés a tanárokkal, ahol az iskolai eredményeket, előmenetelt is értékeltük, meg a személyes problémákat is megbeszéltük. Ezek nyitott, jó beszélgetések voltak, én ezeket nagyon szerettem. És a gyerekeim megtanultak felszólalni magukért, tehát ez a speak up, ez alapvetően így az angol száz oktatási kultúrának a része, hogy kiálljanak magukért, legyen véleményük. A véleményírás például az angol nyelven belül az egy külön blokk volt, és az jól ment, a srácoknak, azt szerették. Tehát nagyon más volt ez a közeg.
Hogy inkább karaktert fejlesztenek, vagy nevelnek, és nem tárgyi tudást kalapálnak be a fejükbe, igaz?
Inkább készségeket. Tehát jóval kevesebbet tanultak. Nekem az volt az érzésem, hogy mondjuk matekból le vannak maradva egy kicsit, de amit megtanultak, azt nagyon beléjük dolgozták. Tehát nem az volt, hogy akkor most vesszük a törteket, egy hónap, puff, jön a következő algebra, bármi más. Nem. Hanem begyakorolták ezeket a készségeket. Sokáig elidőztek egy tananyagon, de azt tényleg tudták utána a gyerekeim.
És akkor 4 évig voltatok Indonéziában, a családod, ott feleséged dolgozott? Vagy?
Ő nem dolgozott, tehát ez egy gyenge pontja volt ennek a dolognak. Ő időnként önkénteskedett itt ott, tanult angolul, meg ezt használta is, tehát egy ilyen lakóparkszerű dologban laktunk, ahol sok más külföldi is élt. Ez nem volt egy rossz közeg, de azért neki hiányzott a munka. És miután lejárt ez a 4 év, ő nagy elánnal vetette bele magát, és itt Budapesten talált is munkát. Ő most dolgozik, és boldog itt.
És akkor a gyerekek is akkor Budapesten vannak.
És ők visszailleszkedtek, igen, visszailleszkedtek, ami nem ment túl egyszerűen, de mára már így megtalálták magukat.
És akkor Indonézia 4 év volt, de mondtad, hogy 4 országban voltál, vagyis ez a negyedik, tehát volt Szíria, Indonézia, most vagy Jemenbe, és akkor valami nekem még hiányzik.
Még 2 volt, tehát Szíriával együtt 5. Tehát volt egy rövid kairói munkám, ahol 3 hónap után felmondtam, mert kaptam egy jobb ajánlatot. Aha. Az tényleg egy rövid dolog volt, és akkor utána Baku, Azerbajdzsán egy jó fél éven keresztül, ez egy rövid távú szerződés volt, úgy hívják, hogy temporary appointment. Az véget ért fél év múlva, és akkor utána én bekerültem ennek az EN szervezetnek egy olyan rendszerébe, hogy 4 év önkéntesség után, hogyha még benyújtom a szükséges nyelvvizsgákat, diplomát, egyebeket, akkor ezt leellenőrzik, majd utána pályázhatok be első álláshelyekre, és ez a Jemen az első. Próbáltam én családos helyeket pályázni, de nem jártam sikerrel. És aztán Jemen nyertem el, és akkor én azt gondoltam, hogy ez milyen jó lesz, mert 28 naponta én jogosult vagyok hazajönni. És ez azért korábban nem így volt, mondjuk Azerbajdzsánban. És aztán úgy fél év múlva láttam, hogy ez mégsem fog így menni. Ez egy 2 éves, maga a szerződés nem, de a standard szolgálati idő, az 2 év Jemenben.
És mióta vagy Jemenben?
1 éve.
1 éve?
Szinte napra pontosan.
De már akkor Kairó meg Baku is család nélkül volt, ha jól értem.
Igen.
Tehát, hogy akkor 2 éve család nélkül vagy, és akkor így van. Hazalátogatsz, amikor tudsz.
Így van.
Tudnál mesélni csak egy pár szót arról, hogy elképzeljük, milyen ma egy hétköznapi nap, vagy az milyen a hétköznapi élet Jemenben.
Én csak az én hétköznapi életemet tudom elmesélni. Egy ilyen katonai táborszerű lakótelepet képzelj el, ahol él kb. 150-200 ENSZ alkalmazott, a nemzetközi staff. Az összes követség bezárt már Szanáról beszélünk, a fővárosról, amit a huti politikai csoport tart, politikai vallási csoport tart ellenőrzése alatt, és ők harcban állnak a Szaúd-Arábia vezette koalícióval, amihez még több más ország csatlakozott, és az USA biztosítja Szaúd-Arábiának a szükséges fegyverzeti, meg hírszerzési hátteret. No, mi élünk bent én élek bent egy ilyen táborban, ami emeletes házakból áll, és reggel egy páncélzott autóba beszállok a kollégáimmal együtt, és egy olyan, én közel dolgozom, egy ilyen 5 perc, 10 perc autózás után megérkezem a munkahelyemre, ami szintén ilyen magas, 6 méteres fallal, szöges dróttal körülvett épület. Oda bemegyek, az ügyfelek oda jönnek, hogyha arról van szó, és én ott dolgozom délután mondjuk 16:30, utána összecuccolunk, és autóval visszamegyünk ebbe a ebbe a lakóhelyre. Átmenjünk az ellenőrzési kapun, kétszer meggyőződnek a személyazonosságunkról, átvilágítják az autót, hogy nincs benne robbanó szerkezet, egyebek, majd utána kicuccolunk, és akkor így éljük az életünket.
Tehát akkor végül is benn vagytok a falak mögött, nem nincs az, hogy kisétálsz a városba egy italra, vagy ilyesmi?
Nem, ezt én nem tehetem meg. Egyáltalán nem láttam Jemen óvárosát egyáltalán, és lehet, hogy nem is fogom látni, elég valószínű, hogy nem fogom látni, pedig nagyon kíváncsi vagyok rá. De a minimális szabadság az nincs meg, és én elég egy szabadság szerető ember vagyok, és ez néhány hónap után kezdett igazán fájdalmassá válni, amikor így rájöttem, hogy bizony ez olyan, mint egy börtön. Hiába mehetek én haza 28 nap után, azért nagyon meg kell terveznem a napjaimat, hogy ez ne váljon nagyon nyomasztóvá.
Figyelj, nekem írtál annó, vagy sőt, nem is nekem írtál, hanem a határátkelőn ott a kommentbe azt írtad, hogy a 40-es éveid közepén jársz, és hogy a családtól távol élsz egy háborús országban, amiről most meséltél, ugye Jemenről, mindez egy kis burnout-tal megspékelve. És én ugye itt hallottnak a coachban ezeket a személyes történeteket próbálom kibontani, hogy mégis, hogy éled ezt meg, hogy jutottál ide, és hogy ezt próbáljuk meg egy picit így átbeszélni, hogy úgy onnan szeretném ezt kezdeni, hogy amikor te elkezdted elvállalni ezt a humanitáriánus munkát, amikor ebbe te belefogtál, hogy akkor téged mi vezérelt, mert ez egy nagyon nemes dolog, de úgy hallom, hogy azért rengeteg áldozatot követel. Tehát, hogy azért, ha jól értem, ez egy segítő szakma.
Így van, ez egy ember szakma, ez egy segítő szakma. A végzettségemre nézve én az első diplomám az egy tanári diploma, és akkor utána én elvégeztem a jogi egyetemet. Alapvetően ez a kettő dominál, de főleg a jog, ez egy kicsit jogi természetű munka, amit én csinálok. De ezt már Magyarországon is végeztem, a magyar közigazgatásban magyarul, érdekes módon, és ezt értékelik nemzetközi szervezeteknél, nagyon ritka terület, de nagyjából ugyanazon nemzetközi egyezmény alapján, a Genfi menekültügyi egyezmény alapján dolgozunk, illetve dolgoztam korábban Magyarországon. A motivációm, ez sokrétű történet, de van benne egy elég erős szál. Én gyerekkoromban túléltem egy balesetet, ami akár végzetesen is simán végződhetett volna. Barátaimmal játszottunk egy háztetőn, ahonnan leestem. És hát így néhány napos kórházzal ezt a dolgot megúsztam, és utána ahányszor így elsétáltam a temető előtt, mindig elkapott egy ilyen rossz érzés, hogy bizony lehet, hogy nekem már könnyen ott kellene lennem. És ez nagyon sokszor felbukkant így életem különböző szakaszában, és akkor így arra gondoltam, hogy ha már én ezt így túléltem, akkor valami hasznom legyen, és segítsek. 9 éves voltam.
És hány éves voltál, amikor ez megfogalmazódott benned, hogy hasznossá akarod tenni magad, ha már ezt túlélted?
Ezt nem tudom így lekövetni, de szerintem ilyen 20-as éveimben volt ez a dolog. A 20-as éveim végén kezdtem el foglalkozni ezzel a szakmával. Aha. Mondjuk így. És akkor ez időről időre felbukkant. Tehát volt úgy, hogy ott hagytam ezt a munkát, még Magyarországon dolgoztam másutt a közigazgatásban, mint jogász csináltam más dolgokat, és akkor utána rájöttem, hogy ebbe semmi nincs. Én ezekkel az ember, a szervezetet magát nem szerettem, de a munkát nagyon. Hogy emberi életeket, élettörténeteket, mély interjúkat folytattam, és ez baromi izgalmas volt. És az, hogy időnként láttam, persze nem mindig, de időnként láttam, hogy na most konkrétan egy embernek meg tudom változtatni az életét jó irányban. És ez egy óriási motiváció, ez egy nagyon erős lökést adott, hogy úgy megyek haza egy adott nap, hogy hú, ma valami olyat csináltam, hogy ez akárki, egy afgán fiú, vagy hölgy, vagy bárki, legyen bármilyen nemzetiség, most kapott valami olyat, ami aztán javítja az egész életét, egész életére hatással lesz, és ad neki egy lehetőséget, hogy emberhez méltó életet éljen. Ez egy nagyon fontos hajtóerő, azt gondolom, és ez még időnként a mai napig fennáll, De minden segítő szakmánál, főleg amikor nagyon sok szomorú történetet hallasz, akkor egy idő után elkezded elveszíteni az érzékenységedet, valahogy csökken az empátia. És amikor így mesélnek arról, hogy igen, a családtagjaimat lelőtték, meghaltak bombázásokba, akkor igen, rendben van, mert sok ilyet hallottam, én nem erre vagyok kíváncsi, haladjunk. Nyilván ezt nem mondom, hogy nem erre vagyok kíváncsi, de egy kicsit türelmetlenebbé válok. És ezek azok a pontok, amikor így az embernek el kell gondolkodnia, hogy vajon jó-e, van-e még bennem elég energia, plusz energia, elég empátia, hogy ezeket a történeteket benyeljem, hogy a teljes személyiségemmel tudjak segíteni.
És van valami szupervízió, vagy kaptok valami segítséget, hogy azért ezeket a helyzeteket, amiről most beszélsz, tudjad kezelni, vagy helyére rakni dolgokat?
Ez nagyon érdekes, hogy míg Magyarországon csináltam ezt, volt szupervízió, ezt egyébként egy NGO csinálta, a Cordelia Alapítvány, meg is nevezem a vezetőjét, Hárdi Lilla doktornő, aki egy pszichiáter, és ő rendszeresen lejárt hozzánk, és voltak beszélgetések, meg egy Kalmár Éva nevű kolléganője pedig egy kis relaxációs gyakorlatot tartott nekünk, ezek szuper jók voltak, ezek nagyon sokat segítettek. Adott napon ilyen tonnányi tehertől szabadultunk meg, legalábbis én így éreztem. Sajnos ez az ENSZ-nél nincs így. Nagyon nagy szükség lenne rá, de nincs így. Vannak ilyen emberek, akiket én fel tudok hívni, kollégák, akik direkt stresszkezelő szakemberek, de hát ők Genfben ülnek, vagy a regionális központban, Ammanban, azért egy ilyen telefonos beszélgetés nem pont ugyanez. Én részt vettem egy felkészítőn, például mielőtt kiutaztam Jemenben, azt egy nemzetközi NGO nyújtotta, a Rome Institute, és annak egy szakemberével beszélgettem egy órát, ami egy kicsit így felkészített. Az izgalmas volt, az jó volt, de rendszeresen nincsenek olyan dolgok, amik segítenék.
Nem gondoltam arra, hogy csinálni ott, ahol vagy ott a kerítések mögött, a kis luxus börtönödbe csinálni egy eset megbeszélő csoportot kollégákkal?
Konkrétan azok, akik így a mindennapi interakcióban részt vesznek, beszélgetésekben vannak küldtekkel, mi nagyon kevesen vagyunk. A nemzetközi staffból ott Szanában szinte egyedül, meg még van három kollégám, helyi kollégám, akikkel ezt a konkrét munkát csináljuk. A többi nemzetközi staff azok mondjuk HR-esek, pénzügyesek, vannak még páran, akik protectionben, tehát menekültvédelemben dolgoznak, de ők menedzserek, tehát ők inkább ilyen kardinális problémákkal foglalkoznak, ők ritkán elegyednek beszélgetésbe, viszonylag ritkán a menekültekkel.
Tehát, hogy nincsenek nagyon ott olyan emberek, akik hasonló helyzetbe kerülnek, mint te. Ezt jól értem.
Így van, tehát még van három helyi alkalmazott, akik ezt a munkát végzik, hogy az én csoportomban dolgoznak, az én unitomban, illetve az ország déli részében, Ádenben van még három kollégám, abból egy nemzetközi staff, de hát velük legtöbbször csak telefonon, e-mailen tartom a kapcsolatot, én egyszer voltam ott összesen. De szükség az lenne rá, egész biztos, tehát ez egy jó gondolat, hogy hogyan lehet egy fórumot találni, ahol esetleg egy nemzetközi NGO be tudna lépni ebbe a képbe, és tudna velünk beszélgetni. Egyébként ez a nemzetközi NGO elsősorban a menekültekre koncentrált. Ez már egy másodlagos dolog volt, hogy velünk is beszélgessenek, de hát ők főleg az ilyen poszttraumás stressz-szindrómába szenvedő menekülteket kezelték. De mivel mi is átveszünk a terheikből, ezért ránk is áldoztak időt, és ez így nagyon jó volt, ezt nagyon hasznosnak éreztem.
De hogy ez nem rendszeres, vagy most nincs?
Ez most nincs, tehát ez a magyar rendszerben volt, de most az ENSZ-nél ez nem létezik.
Érdekes, nem? Hogy valamiben a magyar rendszer többet nyújt, mint az ENSZ.
Annyi volt, hogy a magyar rendszer lehetőséget adott a Cordelia Alapítványnak, hogy belépjen, hogy bemenjen az irodáinkba, és hogy foglalkozzon velünk. Ez az akkori hivatal vezetése ezt tolerált, ezt nem tudom, hogy még folyik-e ma, szerintem nem, de nem tudom.
Értem. Értem. Figyelj, Zoli, hogy arra vagyok én kíváncsi, hogy meddig tartott az az időszak, amit leírtál, hogy nagyon élvezted, és hogy érezted a közvetlen pozitív hatását más tragikus sorsú emberek életére, hogy tudtál segíteni, és hogy ez téged feltöltött, földobott. Hogy meddig tartott ez az időszak, és mikor volt ez, amikor elkezdted érezni ezt a fásultságot?
Ez már Magyarországon is, amikor először 1999-től 2005-ig dolgoztam, a vége felé már voltak ilyen nehézségeim, és akkor örültem is, hogy valami más csinálok, mert úgy éreztem, hogy ezt egy időre abba kell hagyni, és ez egy jó gondolat volt, aztán utána kezdett hiányozni, utána másfél évig, tehát 2009-ben másfél évig újra menekültettekkel foglalkoztam, majd jött a külképviseleti munka, ami nagyon más volt, és aztán 2013-tól Indonézia. Ott az első 2-3 év az teljesen jó volt, az abszolút. A negyedik évre kezdtem el elfáradni, akkor már ilyen egyszerűsített interjúkat folytattunk, ezek rövidebbek voltak, volt úgy, hogy egy nap 5-6 embert interjúoltam meg, kicsit sablonossá vált, ott már elkezdődött ez a fáradtság. Aztán Egyiptomban megint nagyon más munkát csináltam, ott csak átnéztem az ügyeket, és jóvá hagytam, hogyha az rendben volt szakmailag, ha meg nem, akkor meg beavatkoztam. De ott viszonylag ritkán folytattam én így interjúkat, nem volt annyira ilyen face-to-face kapcsolatom a menedékkérőkkel, menekültekkel. Ezek után jött Baku, ahol igazán elkezdtem elfáradni. Az egy nagyon bonyolult projekt volt, ott a menekült státusz visszavonása körül folyt ez a dolog. Egy meghatározott nemzetiségi csoportnál, ezek csecsen menekültek voltak már, vagy 20 éve ott vannak Bakuban, és felülvizsgáltuk az ő státuszukat. Ez egy nagyon bonyolult, nagyon kemény munka volt, és akkor bizony nagyon sok hétvégét én végig dolgoztam, és ez hiba volt. Szombaton, vasárnap is bementem reggeltől estig, és iszonyatosan elfáradtam. Tehát az alapvető érzés az a fáradtság volt. És akkor utána gyakorlatilag egyik hétről másikra jött Jemen, voltam talán kevesebb, mint 2 hetet otthon, és akkor utána Jemen. És akkor azóta ez engem már így végig kísért, és igazából tavaly novemberben jutottam el odáig, hogy ez így nem lesz jó. Ez így nem fog működni hosszú távon. Elkezdem nagyon fáradtnak érezni magam, és a lelkesedésem az pedig csökken. De azért ez nem egyik napról a másikra jön. Mindig vannak olyan ügyek, amikor látok egy olyan embert, meg közvetlenül én foglalkozom vele, hogy és összejön, sikerül, befogadja egy harmadik ország, és utazhat, az egy nagy löket, az egy nagy boldogság, de aztán ez tart 1-2 napig, és akkor utána az ember visszasüllyed a rutinban. És igazából ez késztetett engem gondolkodásra, hogy mi van akkor, hogyha a segítő ember kezd kiégni, hogyha segítő embernek vannak ilyen problémái, például te jársz, András, mondjuk ha jársz egy pszichológushoz, és mondjuk ő is birkozik hasonló problémákkal, de te nem is tudod ezt. Na, ennyire tudok én hatékony lenni, hogyha én is ilyen nehézségekkel küzdök.
És milyen választ adtál magadnak, vagy ezt még mindig keresed?
Valójában ez együtt járt az élethelyzet fenntarthatatlanságával, így szép magyarosan, tehát ez, hogy család nélkül nem szeretnék tovább külföldön élni. És ez így halmozódott, ez így összejött. Nyilván egy kisebb családi problémák is belejátszottak, de anélkül is ez egy nagyon nehezen fenntartható állapot. És azt gondolom, hogy ez egy társadalmi jelenség ma Magyarországon. Nagyon sok család van, ahol nincs apa, nincs anya, mert külföldön dolgoznak, és csak ritkán látják őket a gyerekek. Ez szerintem sérülékenyé teszi a gyerekeket is. Tehát nekem alapvetően kezdett kialakulni egy ilyen lelkiismeret furdalásom a családom felé, és ez nem jó szerintem, ha a családi kapcsolatokat egy ilyen érzés határozza meg, hogy ez az alapérzés, egy erős lelkiismeret furdalás. És akkor ezek a dolgok így összeértek novemberben, és akkor én most kértem egy olyat, hogy aláírtam ugyan a szerződés 2020 júniusáig, de én kértem egy fizetés nélküli szabadságot január 1-től, Ez most a HR igazgató előtt van, a kollégáim támogatták Jemenben, megértették a problémámat. Ez nagyon jó egyébként, tehát ilyen szempontból jó az ENSZ-nél dolgozni, mert támogató és jó kollégák vannak, annak ellenére, hogy ők nagyon másképp működnek, mint én.
Milyen szempontból működnek másképp, mint te?
Hát ők többségük karrierista, nagyon keményen dolgozik, nagyon keményen tolják a multitaskingot, 200-300 e-maillel találkoznak minden nap, ezt nagyon jól kezelik, látom rajtuk, hogy fáradtak, de mégis fent tudják tartani a motivációjukat, tervezik előre a karrierjüket, hogy 5 év múlva hol lesznek, 2 év múlva hol lesznek, mi lesz a következő pozíció, hol fognak pályázni. Ez egy olyan rendszer, hogy vannak egy ilyen standard szolgálati idők, azok lejárnak, és a végére mindenkinek pályáznia kell, csak így kaphat másik alkalmazást, másik szerződést. És ők nagyon céltudatosan nyomják ezt. Persze a többségük nem családos, tehát azért ez egy alapvetően más dolog. Azt hiszem, hogy kisebbségben vagyunk a gyerekesek.
Most nem akarlak így megakasztani a lendületbe, de hogy ez engem tökre érdekel, mert ez, amit leírtál, ez a workaholizmusnak az esetleírás, amit a kollégákról mesélsz, és hogy én nekem az a tapasztalatom, meg az a hitem, hogy nincs olyan igazán, hogy work-life balance olyan értelemben nincs, hogy az nem létezik, hogy te vagy a világ legjobb családapája, és te vagy a világ legjobb vezérigazgatója egyszerre. Tehát, hogy úgy gondolom, hogyha te mondjuk a karrieredben kimagasló teljesítményt akarsz nyújtani, akkor mindenképpen sérül a többi szereped, vagy kevesebb idő, vagy kevesebb energia jut rá. Hogy te is ezt mondod, hogy ők legtöbben család nélküliek, igaz?
Igen.
És hogy neked a siker az mennyire köthető ahhoz, hogy milyen pályázatot nyersz meg, vagy mennyire köthető ahhoz, hogy milyen eredményeket érsz el a munkában, vagy milyen előléptetést, mennyire köthető neked a siker ahhoz?
Eddig ez így volt, tehát én nagyon szerettem volna a nemzetközi, ez úgy hívják, hogy International Professional Category ebbe bekerülni, ez sikerült. Egy olyan 5 éven belül, ami egy jelentős siker, mert nagyon sok embert ismerek, aki 10x éve konzultásként dolgozik az ENSZ-nek, és nekik ezt nem sikerült elérniük, bárhogyan is szerették volna. Ez egy nagyon tudatos tervezést követelt meg tőlem, hogy én ott maradjak Indonéziában, de ez még nem volt nehéz, de sokan feladják a nemzetközi önkénteseket 1-2 év után. Tehát nekem, én ezt kivártam, végig küzdöttem ezt a 4 évet, végigjártam a lépcsőfokokat, és bekerültem ebbe a kategóriába, és akkor most hirtelen elfáradtam. Én úgy gondolom, egyetértek veled, nem lehetek, és nem is vagyok elég jó családapa. Tehát, hogyha én minden hónapban csak egy hetet töltök a családommal átlagosan, vagy még kevesebbet, akkor nem tudok jó családapa lenni. Én nem tudom jól menedzselni a konfliktusokat a gyerekeim meg a feleségem között telefonon, ez nem lehet, ez egyszerűen nem működik. Tehát én elvesztettem ezt a motivációmat, hogy én egy magasabb kategóriába jelentkezzek, egy magasabb szintű menedzseri pozíciót pályázzak meg, és erről én beszélgettem mondjuk azt, hogy a főnökeimmel, így magyarosan, és ők tiltakoztak, hogy de hát Zoltán, neked P3 kategóriába kell jelentkezned, már pedig, de én mondtam, hogy egyáltalán nem vagyok ebbe biztos, és így kitágult szemekkel néztek rám, de hogy miért? Minden megvan neked ahhoz, hogy tovább lépj, és akkor mondtam, hogyha folytatom is a karrieremet, ezzel óvatosan bánok, de mondtam, hogy hogyha külföldön folytatom, és jön velem, én egy olyan helyen tudnék csak dolgozni megint, ahol a családom velem tud lenni, ami egy normálisan működő ország, ahol a gyerekeim biztonságban vannak, és engem nem a pozíció érdekel, hanem akár saját szintemen is szívesen maradok, és akkor nem emelkedik a fizetésem, meg nem mászok feljebb a ranglétrán, de egy kiegyensúlyozott családi életet tudok élni. És ők ezt megértették, tehát ők azt mondták, hogy oké, rendben. Annak ellenére, hogy ők nem családosak. Ezt én nagyon szeretem, hogy ilyen jó gondolkodásúak a kollégáim.
Figyelj, Zoli, bocs, rengeteg kérdés, de az első, hogy amikor ezt azt mondod, hogy ők megértették, nem érzed azt azért, hogy egy kicsit meg fog rekedni emiatt a karriered? Mert ez egy választás most, amit te Te meghoztál egy döntést, te választottál valamit, te a magánéletedre sokkal többet szeretnél fókuszálni, akár a karriered kárára, hiszen egy ilyen döntéssel te hátrányba kerülsz azokkal a nem családos workaholikokkal szemben, akik bármit bevállalnak az előreléptetés miatt, hogy te nem érzed azt, hogy annak ellenére, hogy azt mondták, hogy jó, oké, beraktak téged egy másik dobozba, vagy egy másik polcra.
Láttam rajtuk a sajnálkozást, mondták, hogy hát igen, sajnáljuk. Ez most vagy őszinte volt, vagy ilyen elképzelhető, az is átfutott a fejemben, hogy akkor itt most így leírtak engem, hogy hát igen, ez a lúzer gyerek nem tudja megoldani a személyes dolgait. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy meg fogom kapni tőlük azt a támogatást, ami kell egy következő jelentkezéshez. Ők nagyon becsülték azt, hogy én időbe szóltam, meg tudják hirdetni a helyemet. Ezt nagyon nem szeretik, amikor valaki utolsó pillanatban lép le, vagy jelent be nagy dolgokat. Elképzelhető, hogy megakad a karrierem, de tudod, András, én azt gondolom, én ezt nem bánom. Most én azt gondolom, hogy ezt nem bánom. Azért kértem fizetés nélküli szabít, mert akkor benne maradok a rendszerben. Uh-huh. És tudok jelentkezni később is, ha meggondolnám magam, de én szeretnék más dolgokat is kipróbálni. És a korábbi beszélgetésed a podcastban arra szeretnék visszautalni az irodai huszárokkal. Ott felmerült ez, hogy már nem tudom, hogy a terészedről, vagy a interjúztató részéről, hogy vajon ez az élet, hogy eljutottam 46 évesen oda, hogy reggel bemegyek egy munkahelyre, és az irodában nézegetek e-maileket, meg olvasok, meg írok dolgokat, bámulom a monitort, és ezt csinálom 8-10 órán keresztül, és közben elszalad mellettem az élet, és én ezt nagyon erősen érzem, hogy egyáltalán nem érzek késztetést, hogy én ezt folytassam. Most jelen pillanatban úgy érzem, hogy ebből éppen elég volt, és lehet, hogy én már megszolgáltam azt a dolgot, hogy túléltem a gyerekkori balesetet. Ezt többször eszembe jön. Úgyhogy azt gondolom, hogy kipróbálnám magam, csinálok valami mást. Ez, vannak ötleteim, vannak ilyen B-tervek, szívesen csinálnék valamit, ami köthető mondjuk Dél-Kelet-Ázsiához, én nagyon szerettem ott élni. Annak ellenére, hogy nagyon megosztja az embereket, az ottani káosz, az ottani meleg, a más mentalitás, én nagyon szerettem ott. Tehát valami olyat, ami egy kicsit ahhoz kapcsolódik, ha nem is kell ott lenni, mert elsősorban a családommal szeretnék lenni a következő évben, tehát ez lesz a 7. év, és akkor ez egy ilyen sabbatical year lesz.
Bocsánat, hogy mondtad, hogy januártól sabbatical-t kérte, hogy 2020 januártól, tehát hogy most
így van.
Több mint egy fél évet, vagy 8 hónapot még le kell tolnod előtte.
Így van, ez
és
még
és
előttem van.
És akkor jóvá azt a sabbatical-t, azt az egy évet, amit kértél?
Egy fél évet, ami a szerződésen végig szól, és akkor utána én még kérhetem a hosszabbítását, maximum 2 évig maradok a rendszerben. Tehát addig még nyújthatok be pályázatokat, más operációkhoz, tehát a világ nagyon sok országában jelen vagyunk. De én nagyon tudom, hogy csak viszonylag kevés olyan hely van, ahova én szívesen vinném a gyerekeimet, és egyáltalán nem is biztos, hogy ők jönnének. Tehát egy ilyen döntés egy nagyon összehangolt családi kommunikációt igényel. A feleségem például szeret itt dolgozni, és ha ő azt mondja, hogy nem jön, akkor én nem megyek sehova. Tehát én nem fogom belekényszeríteni egy olyan döntésbe, amit ő nem szeretne. Én nem kötődöm nagyon erősen Magyarországhoz. Indonézia alatt, 4 év alatt én csak egyszer jártam itthon. De mondjuk a testvéreim meglátogattak, van egy testvérem, aki Ausztráliában él már 20 éve, egy másik testvérem Budapesten, de ők meglátogattak. Nekem nem hiányzott az ország, de a családom az nagyon. Tehát ha én itt lehetek velük együtt, akkor én itt leszek. Tehát azt gondolom, hogy fel kell állítani a prioritást, és azt gondolom, hogy a jó prioritás az, hogyha a családot teszem első helyre, és a munkát a másodikra. Mert a családomban nem vagyok pótolható, a munkámban meg igen.
Nagyon tetszik, ahova eljutottál így ez alatt a kis midlife crisis-od alatt, és abszolút azt az értékrendet vallom én is, amiről most te beszélsz, és átérzem, amit mondasz, hogy megcsináltad a karriert, elérted azokat a célokat, nemes célt szolgáltál, és egyszerűen azt vetted észre, hogy ez most már többet nem elégít ki, akkor nem vagy hajlandó elfogadni a receptet, hogy de akkor még a következő előléptetés, és még följebb, és még tovább, hanem megállsz most, ha jól értem, erre kell neked idő, megállni, átgondolni az értékrendedet, vagy az életedet, és az értékrendedhez alakítani, hogy erre kell neked az a fizetés nélküli szabadság, ha jól értem.
Így van, így van, ez tökéletesen így van. Nagyon jól összefoglaltad, András. Nekem ez erre kell, hogy tanuljak új dolgokat, kipróbáljam magam egy picit más területeken is, de alapvetően igen erre, hogy együtt legyek a családommal, minőségi időt töltsek, és kitaláljam a hogyan továbbot ez alatt, az egy év alatt.
Annyira jó, hogy most beszélgetünk, mert tudod, hogy én ennek az én egy évemnek a kellős közepén járok, azt nem tudom, tudod-e?
Igen.
És pont ez volt velem is, hogy azonnal rohantam az iskolába, fél éven keresztül napi szinten iskolába jártam, tanultam, pihentem, föltöltöttem, és az alapján, amit elmondasz, valószínűleg neked is az lesz, mint ami nálam volt, hogy el kellett tennie 3-4 hónapnak, hogy gyakorlatilag csak kipihenjem magamat. Tehát, hogy neked az elmúlt 7 éved azért eléggé küzdelmesnek, és hát hogy úgy mondjam, krízisekkel tele volt, nem csak azok a kliensek, akikkel dolgozol, de hogy a saját életedben is rengeteg változás, országokat váltani, elválasztott, tudod, családoddal nem vagy együtt, tehát ezek mind önmagában óriási krízisek, és hogyha azért egy ilyen 7 éves időszakon túl vagy, azért az nyomot hagy, azért abba elfáradsz, mint ahogy mondtad is. És hogy nekem az volt a tapasztalatom, hogy legalább 3-4 hónap kellett csak arra, hogy kipihenjem magamat. Hogy elkezdjem magamat újra annak az embernek érezni, akit régről ismerek, tudod.
Ez jó, ezt megfogadom. Ez
nem csak azért,
mert... Alig várom egyébként, de erre fogok emlékezni, hogy akkor hagyjak időt magamnak, és ne egyből csapjak bele a lecsóba.
Igen, ezt azért mondom, mert gondolom, te is az a fajta ember vagy, aki egyből teljesíteni akar, és akkor most új terület, de most akkor azon fogok pengetni, és ott leszek nagyon eredményes, és ott leszek nagyon ügyes, de hogy neked, hogyha te egy autó vagy, akkor porzik a benzintankod, tehát neked először tankolni kell, mielőtt új útra indulsz. És hogy szerintem ezt így nehéz egy ilyen 7 éves, vagy 15 éves, akárhány éves rohanás, kemény meló után tudatosítani, hogy figyelj, most azért vettem ki fizetés nélküli szabadságot, mert szabad akarok lenni, mert pihennem kell, mert töltődnöm kell. És oké, az, hogyha 2 hónapig csak a Dunát nézem, vagy a gyerekekkel elmegyek fagyizni, vagy nem tudom. Tehát, hogy produktivitás szempontjából értelmetlen dolgokat csinálok. Hát pont az a produktív, hogy nem csinálsz semmit, és föltöltődsz. És nekem ez volt az egyik nagy tanulság ebben a fizetés nélküli szabiban, hogy szükség van erre a pár hónapra. És persze lehet mellette tanulni, de hogy nem szabad ütni magunkat, hogy teljesítmény, teljesítmény, teljesítmény.
Én már itt kaptam valamit ettől az interjútól, így, hogy ezt így elmondod, erre azt hiszem, hogy fogok figyelni. Nincsenek konkrét dolgaim, nem fogok beleugrani, meg a szerencsém az, hogy egyfajta anyagi biztonságot megteremtettem, tehát nem vagyok rászorulva, hogy én most hirtelen pénzt keresek. Ez mondjuk egy nagyon jó dolog, és kicsit így szégyellem is magam, mert nagyon sok ember jár ugyanebbe a cipőbe, de ők ezt nem engedhetik meg maguknak, hogy kikapcsoljanak.
Igen, és ez ezzel kezdődik, hogy megfogalmazódik benned egy igény arra, hogy újra kezd, vagy más csinálj, de azoknak a feltételeit meg kell teremteni. És ugyanúgy, ahogy te, meg én, mi megteremtettük azt, hogy legyen a bankba, nem tudom, ez mindenkinek egyéni döntés, de én nekem az van, hogy én azt vallom, hogy minimum fél évnyi biztonsági tartalék legyen. Tehát legyen annyi pénzem a bankba, amiből fél évig a családomat el tudom tartani, úgy, hogyha nem jön be semmilyen bevétel. És hogyha ez megvan, akkor el tudsz kezdeni gondolkodni azon, hogy oké, most újra kezdek, most más csinálok, most adok időt magamnak arra, hogy nyomás nélkül próbálkozzak. De hogyha nem is akarsz ennyire radikális változást, akkor is van egy olyan megnyugtató érzés, ami szerintem a magyar honfitársaink nagy részénél hiányzik, hogy figyelj, hogyha hozzám méltatlan helyzetbe kerülök a munkába, akkor fölállok, és eljövök, és fölállok akkor is, hogyha nincs meg a következő melóm, mert megtehetem. És például én Svédországban ezt látom egy óriási nagy különbségnek a munkavállalóknál, hogy itt az emberek nincsenek rágörcsölve arra, hogy mi van, hogyha holnap elveszítem a munkámat. És emiatt nincsen félelem, és emiatt van egy olyan magabiztosság, van egy olyan nyugalom, amiben az ember föl tudja vállalni a saját értékrendjét a munkahelyén, akkor is, hogyha az konfliktust eredményez. Mert hogy nem élet-halál kérdése az, hogy 25-én megkapd a következő fizetésed. És hogy aki ebben az élethelyzetben van, szerintem annak, miközben elkezd gondolkodni a hogyan továbbon, ez az első praktikus lépés, hogy elkezdeni fölépíteni egy ilyen párnát a bankba, amire adott esetben rá tudod hajtani a fejedet. És nekünk, hogy ez megvan, vagy megadatott, ez tényleg mondhatod, hogy szerencsés, de azért gondolom valamennyire tudatos is, meg a korábbi munkánknak a gyümölcse.
Így van. Tehát én azt gondolom, hogy van egy olyan életszakasz, amikor élvezni kell azt, amit az ember elért. És mikor legyen ez 65 éves koromban, ami bizonytalan, hogy megérem-e, az a jelen pillanatban az a nyugdíjkorhatár az ENSZ-nél, meg sok más helyen is. Ez nagyon távoli dolog. Nem tudom, hogy milyen egészségi állapotban leszek én akkor. Tehát én most szeretném az életet egy kicsit belassulni, adott esetben akár unatkozni, és itt lenni, és figyelni a családtagjaimra. Mondjuk a feleségem dolgozni fog, ő fantasztikus, mert támogat engem, mondta, hogy eltart, de valójában nem kell, hogy eltartson, tehát megvan ez a biztonság akár több évre is.
Hogy a másik meg az, hogy oké, 65 éves korodra milyen állapotban leszel, de figyelj, most élsz, nem amikor 65 éves leszel, hanem ma élsz, és ma vannak 10 éves tinédzser gyerekeid, akik mindjárt kirepülnek, olyan gyorsan eltelik ez az idő, hogy fölnőnek a gyerekek. Mikor élvezd ki azt, hogy velük vagy, meg hogy szülő vagy, hanem most? És szerintem ez egy ilyen, tehát most a te sztoridban, meg a saját sztorimban még egy párhuzam, vagy hasonlóság, hogy így a 40-es évei közepére rájön az ember, vagy legalábbis szerintem te is, meg én is rájöttünk, hogy a legnagyobb nem megújuló erőforrásunk, kincsünk, az az időnk. És hogy az időnél semmi nem ér többet. És hogy például most ezt én tök konkrét példával tudom szemléltetni. Én amikor eljöttem a cégtől, kaptam végkielégítést, egy nagyon szép összeget. És én imádom az autókat, és nekem soha az életemben nem volt olyan, hogy bemegyek a szalomba, és veszek egy 0 kilométeres autót. És azért ez egy kísértés volt, hogy egy jó nagy összeggel a zsebembe elmegyek, ezt kérem ilyen színbe. És el is mentem, és kipróbáltam, és nagyon tetszett, és aztán azt mondtam magamnak, hogy most mi az, ami nekem többet ér? Egy új autó, vagy az, hogy mondjuk még plusz fél évig itthon maradhatok, és azt csinálom az időmmel, amit én szeretnék? És hát elég hamar megjött a válasz, hogy nyilván az idő az nekem sokkal többet ér, mint egy csillogó autó. De hogy szerintem ez így ebben, amit te midlife crisisnek nevezel, meg mondjuk én is, ez szerintem egy nagyon pozitív hozatéka ennek a krízisnek, és én azt gondolom, hogy a krízisre szüksége van az embernek. Az a csoda, hogyha nem omlik össze valaki, hogyha megnézed, hogy mit vittél véghez, a családalapítás, a karrier, az országváltások, hány embernek segítettél megváltoztatni az életét, hogyha megnézed, hogy mi az, amit eddig csináltál, anélkül, hogy lerobbantál volna, vagy krízisbe kerültél volna, inkább az a csoda, nem az, hogy most krízisben van az ember. Nem gondolod?
Egyetértek, tehát az idő az fontos. Azt gondolom, András, hogy nagyon bölcs döntést hoztál az autószalomba. Ezt egészében nem tudom átérezni. Én nekem egy 15 éves kocsim van, és az is marad. Tehát vehetnék ilyen autócsodákat, de nem, nekem ez nem különösebben fontos. De tudod, nagyon erős nyomás alatt vagyunk, tehát a fogyasztói társadalom az baromi erősen ott van, hogy vegyél ilyen telefont, olyan autót, mert az vagy, amit van. Ez főleg Magyarországon, ez hihetetlenül erős. Azt gondolom, hogy én most ilyen turistaszerű leszek, ki tudok ebből maradni teljesen. Én tökre nem érdekel, hogy 15 éves kocsim van, vagy ha BKV-zok, vagy bármi. Ez tök oké. Okay. Tehát ez teljesen rendben van. Úgyhogy egyetértek, tehát az idő az nagyon fontos, illetve ami nekem még fontos, mivel 10 éves gyerekeim vannak, hogy milyen értéket közvetítek, hogyan adom át nekik ezt az egész sztorit. Ez egy baromi izgalmas dolog, mert ők azért már kezdenek felnőni, és például a lányom mondta nekem, hogy apa, én lehet, hogy nem leszek rád büszke, hogyha neked nem lesz munkád, és nem keresel majd sok pénzt. Az igen. Mert ők egy másfajta környezetben vannak, tudod? Bocs, hogy közben vágok, ők egy olyan környezetben vannak, ahol nyelik ezeket az ingereket, amik jönnek az éterből, jönnek az internetről, meg a társaiktól, ezeket a lubickolást az anyagi javakban. Nagyon nehéz ezt velük lekommunikálni.
Hát igen. De mondjuk, na mindegy, több minden eszembe jutott. Nyilván, amikor mi gyerekek voltunk, akkor egész más volt a sztori 70-es, 80-es években, de hogy igazából mi is fiatal felnőttként nyomadtuk, meg az anyagi javak, nem? Meg a karrier.
Így van, fontos volt. Tehát én emlékszem, hogy 10x éve én máshogy gondolkodtam. Fontos. Tehát amikor így az első kocsinkat megvettük a feleségemmel, vagy ilyen, mit tudom én, ez egy 3 éves autó volt, akkor azt mondom, hogy nem mindegy, hogy milyen autóból szállsz ki, és én ezt akkor komolyan is gondoltam. De ma örülök, hogy másképp gondolom ezt.
Igen, de ez egy érési folyamat. Ez maga az élet, elmész valahonnan valahova. És most a gyerekednek szerintem az, hogy mit mondasz, az tök mindegy, hanem az, hogy milyen példával jársz elő. Hogyha ők azt látják, hogy apa lapátolja haza a pénzt, de soha nincs otthon, és egy idegroncs, és nem tudom, állandóan ideges, és nincs ránk ideje, és ingerült, hogy az mutat egy képet, meg az is mutat egy képet, hogy apa 15 éves kocsival jár, viszont tök kiegyensúlyozott, nyugodt hangnemben tud velünk beszélni, oda tud ránk figyelni. Tehát, hogy hiába beszélünk mi szülők a gyereknek bármit, nekik ezt meg kell élniük önmaguknak, hogy megtanulják, nem? Hát mi se hallgattunk semmit az öregekre, amikor mi fiatalok vagy gyerekek voltunk. Nekünk ez a saját bőrünkön kellett ezt megtapasztalni. És szerintem ez tök oké, hogy a gyerekeinknek is majd ezen át kell menni, de hogy mi szülők, nekünk ott a felelősségünk, hogy mi milyen állapotban mennyit tudunk velük lenni. És amilyen döntést te most hoztál, az egy abszolút pozitív döntés ebből a szempontból. És valószínűleg majd 20 év múlva a lányod ezt értékelni fogja, amikor te 65 éves leszel. És szerintem ez tök fontos.
Én nem várom el azt, hogy elfogadják azt, amit én mondok nekik. Mert azért ez így nagyon direkt dolog lenne, tehát ilyen szempontból egyetértek, hogyha én elmondom az én véleményem, hogy lehet, hogy a többi osztálytársad micsoda csillivilli autóval jár, de hogy a szüleik meg hitelből vették, meg hogy tönkre mennek. Nem feltétlenül, hogy ezt én nyilván elmondom nekik, de nem várom el, hogy aztán vakon kövessék az én útmutatásaimat. Nem is ilyenek, meg nyilván be is szólnak az ők is szemtelen módjukon, hogy túl sok a prédikáció, apa. Ez a fiamtól rendszeresen elhangzik, aki már 15 év, nagyon másképp gondolkodik. Nekem ezt valahogy el kell fogadnom, hogy ők mások. És ezt egyébként nehéz elfogadni, amikor egy tini gyerek más, és máshogy látja az én életemet, ezen keresztül a sajátját. Ez egy elég jelentős kihívás, de igen, ezért is szeretnék velük együtt lenni még többet, mert a fiam 15, lehet, hogyha ezt egy év múlva csinálom meg, akkor már lesetolja a fejem, akkor inkább elmegy mindig a haverokkal. Most még van igénye arra, hogy együtt elmenjünk kirándulni, ez óriási dolog szerintem. És itt jön az, hogy azt mondja nekem, hogy hiába dumálunk valamilyen applikáción keresztül, amíg nem vagyok itt, neki csak az számít, amikor itt vagyok, és hogy együtt menjünk el valahova. És akkor jött le nekem, hogy bizony ennek a gyereknek szeretetre van szüksége, több szeretetre és jelenlétre, és ezek az igazán fontos dolgok.
Hát abszolút, abszolút, és ezt később nem fogod tudni megadni, ahogy mondtad. A másik meg az, hogy a 15 éves gyereknek az a feladat, hogy lázadjon a szülő ellen, és hogy megkérdőjelezze az ő értékrendjét. Tehát, hogy ez is szerintem teljesen rendben van. Majd ez másképp lesz később.
Igen, ezt majd az idő meghozza a választ erre a erre a dologra, de majd persze kíváncsian nézem a fejlődésüket. De mondjuk én örülök, hogy a fiam nem egy elit gimnáziumba ment, pedig nagyon jó képességű, nagyon jó tanuló, de örülök, hogy nem egy olyan helyre ment, ahol aztán kifacsarják, mert azt látom, hogyha ugyanazt az életet kezdi el befutni, amit én, az nem biztos, hogy jó. Lehet, hogy nem a legjobb iskolába kell járnia, meg a legjobb egyetemre, hogy aztán a legjobban fizető munkát kapja el, hanem talán egy kicsit, hogy jobban a vágyai után megy, az lehet, hogy hosszabb távon majd bölcsebb lesz, de ezt még nem lehet látni ebben a korban, meg ebben a stádiumban, hogy ez hogy lesz.
Hát drukkoljunk, hogy jól lesz. Bízunk benne. Például nagyon, nagyon köszönöm, hogy megosztottad velem és a hallgatókra a történetedet. Nem tudom, hogy van-e valami, ami még maradt-e benned.
Itt még lehet egyéb dolgokról beszélgetni. Olvastam erről a kiégés dologról. Most divatos, egy divatos filozófust, aki teljesen leírja, az a Byung Chul Han, aki teljesen jól leírja a Burnout Society című könyvébe, egy rövid kis könyv, egy 50 oldalas kis könyv. Ezt az egész dolgot, amiben mi most élünk, vagy a nyugati társadalom most él, nagyon találó a leírás. Nagyon, szerintem ez egy bestseller lesz. Pár éve írta a pasas, de azt gondolom, hogy hasonlóképpen az egydimenziós emberhez ez egy ilyen kulturális bestseller lehet. Tényleg annyira brutálisan jól leírja a kizsákmányolás új természetét, amit mi magunk okozunk magunknak. Én nem vagyok filozófus, meg ebben annyira jó, de egy jó olvasmány. Rá kell szánni az időt, de egy izgalmas olvasmány szerintem. Tehát nagyon, ahogy mondtam az előbb, és nem akarom túl sokszor magam ismételni, de nagyon jó leírását adja annak a ennek a típusú válságnak, és hogy miért nehéz felvenni ezzel a harcot a nyugati társadalmakban, mert hogy ez belülről fakad, hogy az emberek magukat zsákmányolják ki, nem a külső kényszerek hatnak többé ránk, és ezt így nagyon időtállónak, meg aktuálisnak érzem ezt a könyvet, meg nagyon jól megírtnak.
Köszönöm az ajánlást, egyébként tök érdekes, hogy nem tudom, neked nincs, de nekem néha volt, vagy néha így följön egy kisebb ilyen lelkismert furdalás féle, hogy na, én is így a 40-es éveim közepére kiégtem, na, milyen tipikus sztori az enyém. Aztán közben meg beszéltem például az előző podcast felvételen egy 24 éves sráccal, aki már 22 éves korában kiégett. Tehát, hogy most ez a kiégés, ez egyáltalán nem köthető, vagy nem csak a 40-es évei közepén lévő emberekkel történik. Tehát, hogy tényleg ez egy olyan széles társadalmi rétegeket érintő probléma, ami valószínűleg a társadalomban van bekódolva. Egyáltalán nem életkori sajátosság.
Nem, én is azt gondolom, hogy ez társadalmi probléma. A társadalmi értékrendszer, meg az egész társadalom működésének, a nyugati társadalmak működésének a változásával áll ez kapcsolatba. Hogy, hát igen, a könyv alaptézise az, hogy míg a 20. meg a korábbi századokban a külső kényszerek vették rá az embereket arra, hogy teljesítsenek, mert ha nem teljesítenek, akkor börtönbe kerülnek, akkor diliházba kerülnek, akkor ilyen halnak. Míg a mostani, a 21. században pedig az emberek saját meggyőződésből teljesítenek, mert a teljesítmény vált az istenné, az, hogy én bármit elérhetek, bármire képes vagyok, és ezt meg is kell mutatnom. Ráadásul az emberek már nem a fizikai munkaerejüket bocsátják áruba, hanem a lelkesedésüket, az empátiájukat, a kreativitásukat, és ezáltal ez a fajta kitettség aztán generál olyan betegségeket, és a szerző a burnoutot is e közé sorolja, meg mondjuk a bipoláris depressziót és egyéb dolgokat, ami ellen a szervezetünk már nem tud védekezni, mert ez belülről jön, és ezért az immunrendszerünk már nem tud védekezni. Ez egy nagyon érdekes meglátás és érdekes gondolatmenet. És ezeket hihetetlenül nehéz kezelni, nagyon nehéz ezekből kijönni, Pont azért, mert belülről fakadnak, a rendszerből jönnek, a mi saját rendszerünkből jönnek, és belülről támadnak. Ez volt, ami leginkább megfogott ebbe az egész könyvben.
Még amikor korábban mondtad, hogy az unatkozás a szabatikallal kapcsolatban, akkor még ide fölírtam magamnak, hogy produktivitás és unatkozás. Tehát, hogy most viszont ide ez szerintem pont jól csatolható, hogy ez a produktivitás, őrület, vagy már majdnem vallás, hogy az a végső cél, hogy minél produktívabb legyek, és gyakorlatilag ma minden erről szól, hogy ez az a belülről jövő inger vagy vágy, ami megbetegíti az embert szerintem, amiről az előbb beszéltél, és hogy az, hogy unatkozni, az ugyanúgy negatív vagy pejoratív kicsengése van ma, mint annak, hogy krízis. Pedig, vagy válság. Pedig ezek a dolgok, hogy unalom például, az szükséges szintén ahhoz, hogy te föltöltődjél, hogy inspirálódjál, hogy új gondolatok jöjjenek, hogy legyen egy olyan üres tér az életedben, a fejedben, amibe be tudnak jönni új dolgok. Hogyha folyamatosan az tele van to-do listekkel, meg getting things done, meg nem tudom milyen őrült rendszerekkel, akkor hova fog bejönni az inspiráció, hova fog bejönni az új gondolat? És mindenki ennek a produktivitásnak az őrületében él.
Ez nagyon így van. Én ezt ilyen, mint egy ez a nemzetközi szervezet, ez eléggé hasonlóan működik egy multihoz, azt gondolom. Bár nyilván nem profitot termelünk, de az emberek mentalitása az nagyon hasonló, azt gondolom. Ilyen a személyes tapasztalatom az ez. Egyértelműen.
Jó van, Zoli. Figyelj, nagyon szépen köszönöm. Nagyon jó beszélgetés volt, meg tényleg olyan dolgokat hozol föl, amiben még egyesével jól el lehetne mélyülni. Neked jó utat, és vigyázz magadra, és akkor kívánom neked, hogy úgy alakuljanak a dolgaid, ahogy szeretnéd, vagy annál még jobban.
András, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, neked is a legjobbakat kívánom meg, hogy érezd jól magad. A mai napon, meg az összes többin is, és hogy találd meg az utad. Azért fogom követni a podcastot, meg a blogodat, úgyhogy látni fogom, hogy merre felé haladsz, de ezt jó látni, hogy vannak mások is, tehát nem vagyok ezzel egyedül.
Nem vagyok.
Mert nincs más sztori egyébként így a szervezeten belül, így az emberek titkolják ezeket a problémáikat, nem szívesen beszélnek, nem szívesen kérnek mondjuk pszichiátertől igazolást, vagy pszichológustól, mert akkor úgy gondolják, hogy ez a karrierjüket negatívan befolyásolja a jövőben, tehát itt van egy ilyen hallgatás, de akkor látom rajtuk egyébként, hogy sokan csinálnak ilyen stresszalvásokat, meg tehát, hogy jó, azért ott vannak a problémák, de nincs ez kibeszélve. Visszakanyarodva tényleg azt kívánom neked, hogy érezd jól magad a bőrödbe, és csináld meg azokat a dolgokat, amiket elterveztél, meg amik örömet okoznak.
Köszönöm, Zoli, rajta vagyok, de azzal, hogy mi már megosztjuk a történetünket, mi már javítunk szerintem ezen a helyzeten, amit az előbb leírtál. A stigmát próbáljuk levenni, és nyíltan beszélni erről. És hogyha már ezt megtesszük, akkor szerintem már jót cselekedtünk. Úgyhogy köszönöm
szuper.
Neked.
Okay. András, klassz napot. Minden jót
köszönöm
neked.
Szia! Köszönöm a figyelmet. Ha tetszett az adás, akkor még ma mesélj róla legalább egy barátodnak. Lájkold, értékeld, kommenteld, oszd meg és uralkodj. További részletek a halottnakacoach.hu-n, a podcast honlapján. A viszonthallásra!